Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután, a 4 órai hírek után, és ismétlésben szombat este 6 órától.
Szép jó napot kívánok minden kedves hallgatónknak, Mihály István vagyok. Hogyan hallgatta le a Securitate évtizedeken át a kommunista börtönöket is megjárt Balog Edgárt és a Korunk szerkesztőségét? Miként működtek a titkosszolgálati megfigyelések, ezek rögzítése és feldolgozása 1949 és 1989 között? A témakör kutatójával, Balog F. András egyetemi tanárral beszélgetek a mai sajtóklubban. Szeretettel köszöntelek, András, köszönöm szépen, hogy eljöttél ismét a sajtóklubba.
Köszönöm szépen én is a meghívást, kedves István. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, akik erre a témára kíváncsiak, és várom a kérdéseket, hogy konkrétan mit is beszéljünk meg erről a témáról, ugyanis a téma végtelenül nagy.
Azt hiszem, hogy nem ártana Balog Edgárról is néhány szót szólni, hiszen feltételezem, hogy nem mindenki ismeri már ezt a nevet, illetve hát a Balog Edgár munkásságát. És tisztázzuk azt is, hogy neked rokonod nagyapád volt.
Igen, így van, nem csak hogy rokon, hanem egyenesen a nagyapámról van szó. Ezért, mivel hogy egy házban nevelkedtem vele, ezért elég alaposan ismerem az akkori gondolkodás módját, hát amikor én közel kerültem hozzá, az a 80-as évek volt. A 70-es évek végén akkor még kisiskolás, meg óvodás voltam, az akkori emlékeim még homályosak, de a 80-as években, amikor már gimnazista, meg egyetemi hallgató voltam, akkor már nagyon pontosan emlékszem rá, illetve hát sok fontos beszélgetést is volt alkalmam ezen évtized alatt vele folytatni, úgyhogy az ő gondolatait viszem magamban tovább, és tovább tudom adni az érdeklődőknek. Tehát az első kérdés az volt, hogy ki volt Balog Edgár. Hát Balog Edgár, hogyha most a mai kornak a nyelvén megfogalmazzuk, akkor 1944 őszétől egészen 1949 nyaráig körülbelül az erdélyi magyarságnak az egyik vezetője volt. Később meg 1950-es, 55-től, úgy hozzávetőleg 55-től, 56-tól az erdélyi magyarságnak az egyik szellemi vezető egyénisége, véleményvezére volt, ugyanis lakásunk átalakult egy ilyen búcsújáró helyé, nagyon sok ember ott megfordult, és elmesélték, elmondták a gondjaikat, bajaikat, és egyféle lelki támaszra váltak, meg azt várták, hogy a kommunizmus körülményei között valami kilátást nyújtson nekik, és ez volt a kilátó ember volt akkor Balog Edgár. De hogy került ő ebbe a helyzetbe? 1944-ben a magyar csapatok kiürítették Észak-Erdélyt, és a magyar lakosság magára hagyatva lett. Ez azt jelentette, hogy semmiféle érdekképviselete nem volt. Ezt az érdekképviseletet akkor azok a kommunista velleitású emberek vállalták fel, akik 44 előtt, tehát még a Horthy korszakban az akkori kormányzat ellenzékeként, vagy illegális harcosaiként egy más világot képviseltek, és pedig abban hittek, hogy a világháború ellenében a kommunizmus lesz az a társadalmi rendszer, amelyik a megváltást hozza, a jólétet meg a békét fogja elhozni. Így volt Erdélyben körülbelül 20-30 meggyőződéses kommunista, aki ebben a rendszerben képzelte el a jövőt, és ezek az emberek 44-től vezető pozícióba kerültek. Balog Edgár volt az, aki Kolozsváron a szovjet csapatokat fogadta. Ez elképzelheti a mai olvasó, meg néző, meg rádióhallgató, hogy a városban mindenki elbújt, aki tehette, jó okon, mert jó pár ezer embert elhurcoltak később a szovjet csapatok deportációba, úgynevezett jóvátételi munkára a Szovjetunióba, tehát lehetett várni, hogy retorziók lesznek. Szóval Kolozsvár lakossága el van elbújt. Az akkori kommunista párt, illetőleg Balog Edgár, Rék és még sokan mások meggyőzték a hadvezetést, a magyar hadvezetést, hogy ne védje Kolozsvárt, mert ha védik, akkor viszont a szovjetek szét fogják lőni. Úgyhogy jobban járunk, hogyha nem védik a város, kivonulnak a csapatok, és a csapatokat, a szovjet csapatokat fogadni kell. Hát Balog Edgár egyedül állt a városháza előtt, és várt, hogy bevonuljanak a szovjet csapatok, be is vonultak, és akkor rövid ideig polgármester, meg egy ilyen intéző lett, aki város ügyeit akkor próbálta a közellátást, meg mindenféle más dolgot nyélbeütni. Később meg újságot szerkesztett, és az új társadalomnak lett az elkötelezett híve, hogy a magántulajdon félretéve egy másik társadalom épüljön ki.
Elnézést, hogy közbeszólok, de ő már korábban is kommunista volt, és mondjuk el róla, hogy Temesváron született, de aztán Szlovákiában és Csehszlovákiában élt, és ott is szerkesztett kommunista lapot, és hát újságíró, publicista, szerkesztő is volt, tehát 1935 és 41 közt a Brassói Lapok belső munkatársa, a 40-es években a Keletnépe, a Móricz Zsigmond által szerkesztett Keletnépe és a Magyar Nemzet cikkírója, munkatársa is volt. Majd aztán a későbbiekben erről biztos fogsz te is beszélni. 1957 és 71 között a Korunk főszerkesztő helyettese.
Igen, köszönöm szépen, ezek a dátumok így mind stimmelnek. Balog Edgár véletlenszerűen született Temesváron, ugyanis az apja nagyszebeni származású erdélyi német szász ember volt, az anyja meg egy polgári pozsonyi család, katonatiszti családnak a sarja, és azért született a Temesváron, mert az apját, aki akkor az osztrák-magyar monarchiában katonatiszt volt, éppen oda helyezték arra a fél évre. Azelőtt volt Przemyszlben, ez most a lengyel-ukrán határon található erődítmény, azt akkor az oroszok ellen, a cári Oroszország ellen építették, meg más helyeken is állomásozott az apa, de Edgár születésekor véletlenül Temesváron. Úgyhogy Temesvárhoz a családnak semmi köze, egy fél évet volt ott. Viszont a következmények nagyok voltak, mert hogy a család később visszakerült Pozsonyba, ahol a déd nagyanyám, tehát Balog Edgárnak az anyja élt, illetve a családja onnan származott, tehát visszakerültek Pozsonyba, és ott nevelkedett fel az Edgár, Prágában végezte az egyetemet német nyelven, és hát ő szerkesztő lett azért, mert más nem lehetett, és ez az ő életfelfogását nagyban meghatározott, hogy elkészítette egy doktori munkát, tehát miután elvégezte az etnológiát a Prágai Egyetemen, elkészítette a doktori munkáját, tehát elvileg csak a védés lett volna hátra, de nem volt alkalma megvédeni, azért mert a család olyan szegény volt, hogy az eljárási díjat nem tudták befizetni. Tehát elvileg ő tudományos pályára is mehetett volna, hogyha olyan körülmények vannak, hogy ő a doktori eljárási díjat be tudja fizetni. De hát ezt nem tudta a család kigazdálkodni magából, mert a közben már nyugdíjas osztrák apának, vagy osztrák katonatiszt apa a csehszlovák államtól fizetést, vagy nyugdíjat nem kapott, úgyhogy a tanárnő anyának a fizetéséből, óradíjaiból éltek.
És aztán Csehszlovákiából el kellett jönnie, kiutasították, hogyha jól tudom.
Igen, jól tudod, mert magyar lapokat szerkesztett, illetőleg a kommunista mozgalommal kokettált, mondjuk úgy, nem volt tagja a pártnak, de azzal kokettált, és ez a politikai tevékenység a csehszlovák titkosszolgálatnak szúrta a szemét, úgyhogy kiutasították Csehszlovákiából, nem volt csehszlovák állampolgárságuk, tehát ez lehetett, és oda kellett mennie, ahol született, ugyanis a Trianont követő nemzetközi egyezmények szempontjából mindenki azt az állampolgárságot kapta meg automatikusan, ahol született. Úgyhogy ő román állampolgárnak számított, Romániába jött 35 évesen, ahol nem tudott tudott románul, és semmiféle egzisztenciája nem volt. De hát újságíróként megélt akkor a 30-as években.
Brassóban.
Brassóban volt, Kolozsváron volt, ebbe a két városban tevékenykedett.
Igen. És aztán jött az a bizonyos 4 év, ugye, amikor Észak-Erdélyt visszacsatolták Magyarországhoz, hát akkor se volt nagy szerencséje, tanítóként ténykedett, és hát ellenzéki magatartása, cikkei, megnyilvánulásai miatt elbocsátották az állásából.
Igen, a Edgár nagyapám életében nagyon sok súlyos anekdota van. Ez az ő elbocsátása, ez úgy zajlott, hogy a parlamentben felszólalt valaki, hogy a magyar népet egy kommunista ember tanítja, ez volt Balogh Edgár. A miniszter kért egy nap haladékot, hogy válaszoljon a kérdésre, és másnap úgy válaszolt, hogy a magyar népet nem tanítják kommunisták, ugyanis közben akkor Balogh Edgárt a tanítói állásából elbocsájtották. Így elment akkor szerkesztőnek, meg újságírónak, amiből soványan, de meg tudott élni az ifjú család, mert hogy akkor már apám megszületett.
Na és aztán jött a kommunista rendszer, amikor ugye a kommunista párt átvette a hatalmat. Balogh Edgárt, mint hithű kommunistát, meggyőződéses baloldalit miért figyelték meg?
A történet úgy folytatódik, hogy Balogh Edgár a két világháború között összegyűjtött élményei hatására úgy látta, hogy a kommunizmus az, amelyik az igazságos társadalmat teremti meg. Mi most 60-70 évvel később nyilván ezt másképp látjuk azért, mert a gazdaság az a kommunizmusban nem úgy működött, ahogy annak működnie kellett volna, illetőleg a kommunizmus elveszítette a gazdasági versenyt, és közben diktatúrává is átalakult, de akkor a 40-es években egy nagy reményt jelentett sok ember számára, és pedig olyan szempontból reményt, hogy egy oldalon állt a háború, a nagyfokú kizsákmányolás, a munkanélküliség és a szegénység, és a másik oldalon meg a kommunizmus reménysége, hogy minden ember egyenlő lesz, mindenkinek lesz munkája, béke lesz, tehát ebben a viszonyrendszerben kell azt megérteni, hogy miért lettek sokan, így Balogh Edgár is, hogy miért lettek sokan kommunista hithű emberek. A kommunizmus felépítése, az vagy a kommunizmusnak a megteremtése, hát erről sokan írtak, és nálam képzettebb történészek, mert én csak hobbi történész vagyok, igazából irodalomtörténettel foglalkozom. A 40-es évek 45-től 49-ig apró lépésekben létrejött a kommunista társadalom. És ebben a munkában Balogh Edgár is, meg mások is részt vettek, ő akkor parlamenti képviselő is volt, tehát olyan törvényeket hoztak, amelyek megteremtették a kommunista társadalomnak az alapját. 1949-ben viszont letartóztatták, és 5 évre börtönbe vetették Csőgör Lajossal meg más emberekkel együtt. Ez a letartóztatás annak tudható be, hogy a magyarságnak ezek a vezetői nagyon karakán emberek voltak, akiknek az úgynevezett múltjuk is tökéletes volt, vagyis 45 előtt kommunista ellenállásban vettek részt, tehát egyféle példaként szolgáltak az akkori világban. Viszont ez a 49-ben egyre erősödő szektás harcokban ez nem előnyükre, hanem hátányukká vált. Az akkori kommunista párt vezetése nem kívánt magának olyan konkurenciát, akiknek jobb pedigréjük volt. Ezért a jobb pedigrés embereket egész egyszerűen félretették. És 49-ben már volt annyira erős a kommunizmus, hogy nem féltek attól, hogy embereket félretegyedek, mármint letartóztatták, és akkor 5 évig börtönben, vizsgálati fogságban voltak, tehát nem tudtak a társadalmi életben részt venni, a kommunista államhatalomban nem tudtak pozíciókat elfoglalni.
Ez úgy tűnik, hogy szükségszerűen így történt minden országban, amely a második világháború után áttért a kommunista útra. Tehát az elvtársak egymás közt is leszámoltak a különböző frakciók, és hát ennek megvannak a gyökerei már a francia forradalom idejében is. A szektás gondolkodású emberek összecsaptak egymással. Tehát ezt te hogy látod, hogy mennyire szükségszerű ez a belső harc a párton belül, aminek áldozatául esett Balogh Edgár is?
Úgy tűnik, hogy ez egy szükségszerű velejárója az ilyen gyökeres hatalom átvételnek. Tehát mikor egy teljesen más garnitúra kerül hatalomra, akkor az elején, ameddig még a közös cél vezeti az újabb pártot, a közös cél már mint az, hogy leváltsák a régi elitet és a helyébe kerüljenek, de abban a pillanatban, amikor a helyébe kerültek, akkor elindul a helyezkedési harc, hogy ki legyen ilyen, olyan, amolyan pozícióban, és nyilván mindig többen vannak azok, akik pozícióba akarnak kerülni, mint ahány pozíció van. Illetőleg az új elitnek az emberei vezető funkciókra törekednek, és ez a vezetői funkcióknak a leosztása ezzel jár, hogy megpróbálják megszugrálják a belső konkurenciájukat kiiktatni. Ez a jakobinus forradalomban úgy látszik, hogy ez történelmi szükségszerűség. A jakobinus forradalomban akkor Franciaországban azzal járt, hogy ott egymást kivégezték az emberek. Hát Balogh Edgár egy fokkal jobban járt, mert őt éppen nem végezték ki, de a sztálinizmusban ez azért elég bevett módszer volt. Van egy híres fénykép, hogy Sztálin a Néva partján, az elején ott voltak 6-7, és úgy lassan-lassan a végén Sztálin a Néva partján a kollégáival, Sztálin egyedül maradt, és azokat a kollégáit, akiket ő közben kivégeztetett, azokat kiretusálták a fényképről. Ez a fénykép most bejárja a világsajtót, hogy hogyan fogynak el a kollégák a Néva parti sétáról. Hát ez így működött akkor 1949-ben is. Ezt a madoszos generációt, tehát Csőgör Lajost, Balogh Edgárt, Kurkó Gyárfást félretették. Kurkó Gyárfás kapta a leghosszabb büntetést, ő 16 évet volt börtönben, és ő egészségileg megrodjanva jött ki, a többiek jó egészségben jöttek ki.
Mi volt tulajdonképpen a vád Balogh Edgár ellen?
A vád az a hazaárulás volt, és pedig azt, hogy Észak-Erdélyt át akarta játszani Magyarországnak. A 1944-es periódusban, ami ilyen formán nem állja meg a helyét, mert ő nem folytatott titkos tárgyalásokat vagy valamit, viszont az tény, hogy a szovjet csapatokkal persze tárgyaltak, hogy az erdélyi magyarságnak valamiféle védelme legyen.
Na de hát akkor az internacionalizmus volt még a divat itt Romániában is, és a szovjet érdekszférában mindenhol. Tehát nem a nacionalista kommunizmus.
Nem, hát ez egy álper volt, ez egy kirakat per, tehát a hazaárulással vádolták, 4,5 évet tartott a vizsgálati fogság, utána meg felmentették őket és kiengedték. Úgyhogy.
És ez annál is furcsább, hogy ő börtönbe került, hiszen az emlékirataiból is kiderül, most nemrég olvastam el körülbelül 100 oldalt a Férfi Munka című emlékiratából, amely az 1945 és 55 közti periódus eseményeiről számol be, egyes szám első személyben, és mégis nagyon tárgyilagosan. És ezzel kapcsolatban számomra az volt a furcsa, hogy én legalábbis úgy érzem, hogy ő ezt a büntetést elfogadta, és nem ábrándult ki a baloldali, a kommunista eszmékből, amiatt, hogy a saját elvtársai börtönbe juttatták méghozzá elég hosszú időre.
Igen, ezt helyesen látod, ez pont így volt. Balogh Edgárnak az volt a nézete, hogy hát ez a kommunizmusnak volt a gyermekbetegsége, hogyha egy új társadalmi rendszer, egy gyökeresen új társadalmi rendszer kerül bevezetésre, hát akkor az emberek tévednek, hibákat vétnek, és hát egy ilyen hiba volt az, hogy ilyen tévedés volt az, hogy meggyőződéses, jóindulatú kommunistákat, mint ő, meg Kurkó Gyárfás, meg Csőgör Lajos börtönbe vetették. De tudatában volt azért annak is, hogy a háttérben azért az intrika működött, vagyis egyféle konkurencia harcnak lett az áldozata. van ennek egy szélesebb kontextusa, és pedig a kommunista pártban 1945-ig kevesen voltak, és azt a vezető réteget, Anna Paukert például, meg Lukát, nagyon hamar, még hamarabb, mint Edgárékat, félretették, börtönbe vetették, és ők viszont ott börtönben is haltak meg.
Sajtóklub. Újságírók és szakértők fóruma Mihály Istvánnal. Hétfőn délután a 4 órai hírek után és ismétlésben szombat este 6 órától.
A mai Sajtóklub vendége Balog F. András, egyetemi tanár, akivel arról beszélgetünk, hogy 1949 és 89 között hogyan figyelte meg a Securitate Balog Edgár publicistát, politikust, egyetemi tanárt, rektort, a Korunk főszerkesztő helyettesét, és miként működtek a titkosszolgálati megfigyelések, ezek rögzítése és feldolgozása. Hát ott hagytuk abba az imént, hogy Balog Edgár nem ábrándult ki a kommunista eszmékből, pedig ugye 5 évet töltött börtönben, ami számomra olyan szempontból is furcsa, hogy úgy tudom, hogy ő nagyon jó viszonyban volt dr. Petru Grózával.
Igen, ez így igaz, azért, mert 1945-ben közös platformon indultak a választásokon. Ez volt a Frontul Plugarilor, az Ekés Front, ahol a baloldali elkötelezettségű pártok, mert társadalmi szervezetek egy bizonyos frontvonalat alkottak, vagyis közös listán indultak, és ennek a vezetője éppen Petru Gróza volt, aki Balog Edgárékat, tehát nem csak őt, hanem ez a Madosznak a képviselőit elfogadta, harcos társainak tekintetében, és a demokrácia megvalósítóit látta bennük. Viszont az ő államelnöksége alatt az simán eltűrte, hogy ezeket az embereket később bebörtönözték, és hát rossz körülmények között tartották. Azért ezt hozzá kell tenni, hogy erről nem sokat beszélt Edgár, mert hogy aláírattatták velük, hogy a börtönévekről nem mesélnek, és azt is tudomásukra hozták, hogy hogyha sokat dumálnak róla és okoskodnak, akkor még vissza lehet őket vinni. Úgyhogy a börtönről, magáról Edgár sokat nem beszélt, néhány mozzanatot csak. Tehát, hogy visszakérek Petru Grózához, ő ezt egy politikai játéknak tekinthette, a politikában nincsenek, úgy néz ki, nincsenek ilyen barátságok, nincs tisztesség, hanem azt eltűrte, hogy akkor őket bebörtönözték, és 1950-ben ő volt az, aki viszont
kegyelmet gyakorolt,
miután elítélték őket, másnap kegyelemben részesült, de 5 évet voltak vizsgálati fogságban, tehát míg perre került a sor, az egy 5 év volt.
Balog Edgár leírja a Férfi Munka című visszaemlékezésében, hogy aztán személyesen találkozott Petru Grózával, és sikerült meggyőznie, hogy hát ne itt ne csak egy egyszerű kegyelemgyakorlásról legyen szó, ami nem töröli el a büntetést magát, illetve annak jogosultságát, nem teszi semmissé, hanem hogy per újra felvétel legyen a dologból, és ebbe Petru Gróza beleegyezett.
Igen, volt per újra felvétel, ahol a vádat ejtették, és őket felmentették, és büntetlen előéletüknek minősültek. Ez azt jelenti, hogy mindenki visszatérhet a szakmájába, tehát Balog Edgár egyetemen tanított, meg a Korunkot szerkesztette, Csőgör Lajos orvosprofesszor volt, tehát ezek az emberek visszatérhettek és dolgozhattak tovább a megbecsült szakmájukban, de már nem voltak vezető pozícióban, tehát a vezető pozícióból, ami a lényege volt ennek a pernek és a börtönéveknek, onnan kikerültek. Tehát más lett a rektor, más vezette a különböző, tehát sokkal meghajlóbb emberek vezették a különböző társadalmi szervezeteket. Úgyhogy a cél az el lett érve ezzel a perrel.
Viszont a korunk főszerkesztő helyettese lett, és maradt sokáig, tehát 1971-ig, 57-től 71-ig Balogh Edgár is. Ez alatt is végig megfigyelték, és akkor most térjünk át erre, hogy tulajdonképpen miért volt szükség erre a hatalmas apparátussal végzett lehallgatásra, megfigyelésre, ez óriási összegbe kerülhetett, és te, amikor elkezdted hát a Securitate irattárában a megfelelő dossziékat tanulmányozni, akkor kiderült, hogy 70 darab vaskos, átlagban 500 oldalas dosszié foglalkozik Balogh Edgárral.
Én nem tudom pontosan elmagyarázni, hogy, vagy leírni azt, hogy mi volt azoknak a fejében, akik ezeket a lehallgatásokat elrendelték. De valahogy logikusnak tűnik a szempont, vagy a helyzet a titkosszolgálat szempontjából. Tehát van egy nem igazán megbízható elvtárs, akinek különböző más véleményei vannak, főleg a nemzetiségi kérdésről, azért mert Balogh Edgár folyamatosan hangos hogy a maros magyar tartomány autonómiájának meg kell lennie, kulturális autonómiáért folyamodott, és különböző beadványai voltak, tehát a magyarság jogait próbálta kiterjeszteni, meg szélesíteni. Na most ő nem illett bele az igazi meghajló kommunista képébe, tehát meg kellett figyelni azért, hogy tudják, hogy mit tervez, mit akar csinálni. Kíváncsiak voltak, hogy ha valaki bemegy a korunk szerkesztőségébe, mit mond, mit milyen elképzelései vannak. Úgyhogy a 60-as évek elejétől kezdték ezeket a lehallgatásokat. Addig nem volt meg a technikai feltétel rá, tehát nem voltak olyan jó mikrofonok, amelyeket beépítve telefonba ide-oda, az jó minőségű hangot tudjon továbbítani. Ez úgy tudom a 60-as években jelent meg, azután viszont folyamatosan jelen volt. Az elején a lehallgatottak, tehát a korunk szerkesztősége nyilván erről nem tudott. Viszont egy idő után apró jelekből rájöttek arra, hogy le vannak hallgatva, és akkor már a beszélgetéseket is annak fényében vitték.
Balogh Edgár tudott arról, hogy lehallgatják?
Én ahogy végignéztem ezeket a dossziékat, tehát említetted a 70 vaskos dossziét, ezek a dossziék indulnak a kb. 1955-56-tól, akkor még ilyen jelentések vannak, hogy ki mit csinál, tehát embereket rávesznek arra, hogy jelentéseket írjanak. Az 50-es évek végén, 60-as évek elején viszont megjelenek a mikrofonok. A mikrofonoknak nevet adtak, a korunk szerkesztőségében elrejtett mikrofont úgy hívták, hogy Barta. És a Barta jelentette, ez állt a jegyzőkönyvön, amit úgy kell elképzelni, hogy valaki titkosszolgálati ember ül egy, felveszik, tehát először felvették hangszalagra, és ezt egy titkosszolgálati ember leírta. Sok esetben, mivel hogy magyarul mentek a beszélgetések, ezért indulásból románul írta le az ott elhangzottakat, vagy összefoglalta románul, mert arra kell gondolni, hogy hát az emberek mindenfélét beszélnek, és 8 órán keresztül van szerkesztőségi munka, tehát az végtelen sok duma, tehát valaki összefoglalta románul, hogy mi történik, és hogyha valami izgalmas vendég jött, akkor annak a szavait akkor pontosan lejegyezték.
Tehát akkor ezek szerint maguk a magnófelvételek, a hangfelvételek nincsenek meg, csak írásban, és ráadásul románul. Tehát ezek a beszélgetések nagyrészt magyarul folytak, ezeket rögzítették magnószalagra, gondolom, hiszen akkor még kazetta nem is volt, és lefordították románra.
Pontosan. A magnószalagokról nem tudunk semmit. Hangsúlyozom, hogy én nem vagyok történész, tehát én ezeket a dokumentumokat csak átolvasom, viszont a történészek, akik kibányázták és többet foglalkoztak ezekkel a dokumentumokkal, ők sem találkoztak a magnószalagokkal. Lehet, hogy azokat újrahasznosították, kidobták, mindesetre a magnószalagok nem állnak a kutatók rendelkezésére. A dokumentumokat a bukaresti archívumban ki lehet kérni. És ezt meg is kapják a kutatók, meg a családtagok.
Az eddigi kutatásaid eredményről írtál egy tanulmányt, ezt én figyelmesen elolvastam, és ebből számomra nem derül ki, hogy Balog Edgár és a család, a felesége, a nagyanyát tudott-e arról, hogy lehallgatják, de én afele hajlok abból, amit a tanulmányodban olvastam, hogy mintha nem tudtak volna róla, hiszen olyan beszélgetésekről is írsz, amelyek hát a privát szférához tartoznak teljes egészében, és ezeket nem lenne ildomos közölni, hiszen félreértésekre adnának alkalmat, tehát nem a közszférába valók. Hogyha tudtak volna arról, hogy állandóan lehallgatják őket, akkor lehet, hogy ilyen megnyilvánulásokra, szóbeli kijelentésekre nem kerül sor, mint amilyenekről te írsz a tanulmányodban.
Igen, tehát kezdjük ott, hogy a 60-as évek közepén jöhettek rá arra, hogy lehallgatják őket. Tehát az első években nem tudták ezt a dolgot, el sem tudták képzelni, hogy ilyesmi van. Onnan jöhettek rá, hogy az elhang, hogy a beszélgetésekben vagy a konfliktusokban elhangzott dolgokra valamiféle társadalmi reakció született. Mondok egy példát. A korunk szerkesztőségébe Balog Edgár behív egyetemi hallgatókat gyakornokoskodni, mivel hogy Edgár tanított a sajtótörténetet, meg történelmet, meg irodalmat tanított a Bábesbolyai Tudományegyetemet, az ügyesebb hallgatóit, akik szívesen lettek volna szerkesztők, azokat behívta gyakorlatozni. Na most ezeket a megjegyzéseket, erről ír, összefoglalják ezt a lehallgató személyek, a bejövő gyakorlatozóknak a mondott dolgait, viszont ezt nem nézték jó szemmel, hogy miért van ott olyan sok ember, miközben mondjuk csak 5-6-an szerkesztették azt a korunkot. Ne legyen akkor túl sokan, ezért a gyakornok fiatalokat behívják ilyen-olyan megfenyegető beszélgetésre. És akkor ebből a megfenyegető beszélgetésekből jöttek rá a korunk szerkesztőségében, hogy valaki őket lehallgatja, valahonnan tudják ezeket az eseményeket. Azon túl, tehát a 60-as évek derekától, 60-as évek végétől már tudták, hogy a lakások is le vannak hallgatva, sőt a házunk előtt a 70-es években feltűnésmentesen ott állt körülbelül 10 évig egy mentőautó, amit volt alkalmam szépen megtekinteni, ugyanis a mentőautóban volt az átjátszó állomás, mert hogy a kis mikrofonoknak a hatósugar egy olyan 200 méter volt, tehát 200 méteres körzeten belül kellett lenni egy átjátszó állomásnak, ahol felvették a magnószalagra, vagy továbbították valami más technikai módszerrel. Úgyhogy a mentőautóra még most is nagyon jól emlékszem, amelyik a házunk előtt állt.
Neked Balog Edgár mesélt ezekről a megfigyelésekről, és arról, hogy ő mikor jött rá, hogy lehallgatják a telefonbeszélgetéseket, és nem csak?
Erről konkrétan nem mesélt, viszont hogyha valami olyan, ez már 80-as években volt, hogyha valami, mert hangsúlyozom, hogy én vele a 80-as években tudtam életkoromnál fogva értelmes beszélgetéseket folytatni, azelőtt, mint kisiskolás, meg óvodás, akkor az más ember kategóriába tartoztam. Tehát a 80-as években, hogyha valami kényes témára került a sor, akkor Edgár azt mondta, hogy vigyázzunk, mert a falnak is füle van. És ez igaz is volt, mert hogy a telefonban, mindenképpen volt a telefonban lehallgató berendezés, illetőleg az Edgárnak a dolgozó szobájában és nappaliban az úgy egyben volt, ott volt valami lehallgató berendezés, a konyhában nem, tehát a konyhában elhangzott beszélgetéseket, esetleg, hogyha még ott a konyhai tevékenység volt, akkor azt nem hallották. Arról, amiről írtam, hogy nagyon sok személyes dolog is van, hát ezt úgy képzelem el, úgy rakom össze a mozaik kockákat, hogy a lehallgató tiszt az megkapja a feladatot, hogy mindent lehallgatni és összefoglalni, és ő akkor reggel 7-től este 11-ig tartott a munkaideje, ez körülbelül egybeesik az életciklussal is, hát 7-8 fele ébredt a Balogh család, 11 óra fele.
Hát akkor ezek szerint nem egy, hanem több lehallgató tiszt vagy altiszt volt, és ezek váltásban dolgoztak.
Így van, váltásban dolgoztak, és később, egy-két nappal később le is fordították, meg összefoglalták a dolgokat. És itt nagyon sok személyes is elhangzik, ami a mai kutatók számára legfennebb akkor lehet érdekes, hogyha egy családtörténetet írnak, itt tudok sok minden finomságot a nagybátyámról, az apámról, családi vitákról, az mindig van, de hát ez nem általános történelmi jellegű dolog, hanem egy családnak a története, minden más családban is hasonló dolgok történhettek akkor.
Hát a mai sajtóklubba körülbelül ennyi fér, de folytatjuk majd a beszélgetést, és most jön talán az érdekesebb része, hogy mit is hallgattak le, hogyan történt ez egészen konkrétan a gyakorlatban, a Balogh Edgár és a korunk többi munkatársa esetében, és hogy ezt az áttekinthetetlenül terjedelmes anyagot milyen mélységben sikerült neked feltárni, hogyan lehet ezt értelmezni, egyáltalán nyilvánosságra hozni, mit tanulhatunk belőle. Na, erről beszélgetünk majd legközelebb. Köszönöm szépen, hogy itt voltál a Sajtóklubban, és akkor folytatjuk.
Köszönöm szépen én is a meghívást. Állok a folytatás elébe.
Köszönjük megtisztelő figyelmüket, Mihály István vagyok, viszont hallásra!